következő vasárnapon megint szólították Idát. Vendéged van, mondta egy lánytársa. Eredj! Ida megrezzent. Egy évben egyszer, ha történt, hogy a vendégterembe szólították, s akkor is csak júniusban az apja. De hol van még június?
Önök a Magyar Katolikus Rádió adását hallják.
13 óra van. Rádiós regénytár.
Gárdonyi Géza, Ida regénye. 9. rész. Ida betért a könyvesboltba, és válogatta, nézegette a könyveket, csak hogy az idő teljen, szomorúságtól nehéz fejét szórakoztassa. Egy óra múlván 50 könyv is hevert már ott egy csomóban, regények, versek, egy szakácskönyv és egy német kertészkönyv is, csak épp mert színes virágképeket pillantott meg benne. Stán még más könyveket is vásárolt volna, de már akkor egy nyurga, fekete felöltős úr is lódult be a boltba. Isten hozta, tanár úr, nyájaskodott vele a boltos. Kezeltek is. A tanár úr egy görög könyv iránt érdeklődött, hogy megérkezette. Nem érkezett meg. A tanár úr leült a nácikre a kályha mellé, és hosszú lába szárát keresztbe vetve szemlélgette Idát. Ida nem nézett rá, mégis látta féltekintettel, hogy szemüveges, és nyírott fekete bajuszú ember, és hogy unalommal lógázza a kalucsniát. Hová parancsolja, hogy küldjem? Kérdezte végül a boltos. Ida csak akkor eszmélkedett, hogy ő most itt bemutatkozzon ennek a boltosnak. Meg az a tanár is hallja. Már a nyelvén volt, hogy azt mondja, majd ide küldöm érte a cselédemet, de a boltos már megnyomta a házi telefon gombját, s a válasz is bement. Bodoki! Szólt bele a boltos a telefonba. Fogja a kalapját, kabátját, jöjjön fel! Ida szempillája a Bodoki névre megrezzent. Várakozó lesett a bolt belső szobája felé. Lábdobogás hallatszott onnan, lépcsőn sietett valaki alulról, valami pincehelyiségből felfelé. Egy kisfejű legénynek a feje lökkent végre elő a nyíláson. A szeme vörös szegélyű, mint aki sírt vagy álmatlankodott. A haja agyagszín oldalra pomádézott. A nyakán ferdén álló vörös pettyes fekete nyakkendő és szennyes alacsony gallér. Aztán egy csontos, vékony test emelkedett ki viseltes drapszín téli kabátban. S ott állt a Bodokinak nevezett simafejű és vereses bajuszkájú fiatalember, két vékony lábszáron, s kezében egy zsíros karimájú fekete kemény kalapot lógatva. Teljesen ismeretlen valaki. Kösse össze ezeket a könyveket, rendelkezett a gazda, s vigye a kisasszony után. Bodoki értőkézzel rakta rendbe a könyvcsomót, s borítékolta, madzagolta. Közben Idára is sandított. Bent nem szólt egy szót se, de amint leléptek a boltajtó egyetlen lépcsőjén, megszólalt. Hová visszük, kisasszony? A Fürdő utcába, felelte Ida még mindig nyiladozó szemmel. Ó, Péter úr házába! S várakozással lesett a koravén ifjúra, hogyan fogadja az Ó Péter nevet? Ó Péter úrhoz? Kérdezte megélénkült arccal Bodoki. Alpetihez? Ismeri talán?
Én ne ismerném, mosolyodott el Bodoki. Öklömnyi korom óta, hiszen én vagyok a klavírmájsztere. Úgy is így, hogy Fizd úr. Ster nevezett el Fizd úrnak a patikus, a Pista név helyett.
Udvariasan kívül térült a járó szélére, s a könyvcsomólékot a bal vállára vetette, hogy Idához ne ütődjön. Klavírmájsztere? Bámult el Ida.
Klavírmájsztere? Bolintott vígan Bodoki. Minden szombaton van ott néha olyan ricsaj, 20-an is néha, mind válogatott jóivó. Maga ugye az új kisasszony, aki Erzsének a helyére jött. Itt mindig gyors a változás, mint a moziban. Hazahozom a lányomat, mondja komolyan Altpeti, és fizet, és mars. Mindeniket így röpíti el. Magát is majd ígyen. Ám bár maga okosabbnak látszik, mint az eddigiek. Mink azt hittük, Nóra következik. Az ám nem száll olyan könnyen lépre, mint az apjának a cinke. Ravasz, huncut kis róka. Vagy tán jobban mondva, Rigó. Nagyszerűen fütyül. De csak egy este fütyül, danolt és táncolt köztünk. Hogy táncol a bestia? Az asztal tetején. Maga is táncol? Nem. No, majd este meglátjuk. Játszok én láb alá úgy, hogy maga is egyszerre rúgja a padlót. Nóra pukkat, ha meghallja. Ugyancsak főzte pedig már az öreget. Ida már szinte támolygott. Mi az, hogy főzte? Kérdezte fuldokolva. Főzte? Mehetünk lassabban is, kisasszony, ha fárasztja a járás. Hát főzte! Zsidóul van mondva. Voltak éppen nem is zsidóul, hanem olaszul. Goethéből szippantották a zsidók, Goethe Cellini fordításából. Mert Goethét csak ők olvassák. Attól a tanártól hallottam, akit ott látott a boltban. Nagy filológus. S emelt a könyvterhen. No, de ennyi könyv! Szereti a könyveket? Még ilyen kisasszonya nem ragadt Petinek. Olyan azonban volt már, aki nem tudott olvasni. Minek is hívták, s a levegőbe pillogott. Kukinak! De nem Kuki volt persze az igazi neve, Karolin vagy mi? Mégse Karolin, mert hiszen az Krinolinnak hívtuk. A Manó tudja már, Alpeti mindenikre stempliz valami tréfás nevet. Magának még nincs, estére már lesz. Egy négyes fogat robogott el az utcán mellettük. Ida nem nézte sem a hintót, sem a bennülőket. Még a ruhájára se nézett, hogy fröccsente rá az utca sarából. Olyan utálat émelgett a lelkében, hogyha otthon érzi, tán elájul belé. Bodoki sok mindent fecseget még, kaszálon lépve, térdén budgyos, sovány lábaival. Aféle röhhens legény, ordinári fráter. Ida már csak úgy hallgatta, mintha nem neki beszélnének. Csak lépkedett sietve, hogy Bodoki szinte liheget már, mikor az utcájukba értek. Adja be, kérem, a könyveket ide a boltba, szólalt meg akkor Ida. Az Inas majd felhozza. Köszönöm. S hidegen bólintott. Beröppent Bodoki elől a házba. Délután 4 órakor az apa nyitott be Idához. Félrecsapott pörgekalap a fején, csokros, szalmaszín sejem nyakkendő. Az arca friss emberet vált. Bajusz a tükörben pödört. Ruhája parfümös. Készen vagy, Idám? Ida felelet helyett a kalapjáért nyúlt. Ahogy így az apja felé fordult, Ó Péter szinte elhőkölt, a leánya szeme vörös és csupa víz. Sápadt arcán is a könnyek marta vörös foltok. Mi bajod? Engedelmeskedek, rebegte Ida. Kötelességem, hogy engedelmeskedjek. És a szeméből szinte bugyogott a könyv. Nem, hát így nem jöhetsz el, üledezett az apa. Nem értem, de hát mi bajod? Engedelmeskedek, készséggel engedelmeskedek, ismételte Ida. S remegő ajkait összeszorította. Ó Péter összevont szemöldökkel bámult. Mintha csak boldogult anyádat látnám. Valakinek nem tetszik az orra, hát nem tetszik. És toppant és sír, neki nem tetszik. Elment, de csak a lépcsőig haladhatott. Megint visszatért. Ida az ablaknál ült, és vizes szemmel bámult ki a tavaszi felhőkre. Nem tekintett vissza az apjára. Ó Péter csak állt, a szemöldöke egyre összébb vonult, aztán megint megfordult és elment. S mintha aznap a szíve is elment volna az apának, egyre ritkábban találkoztak. Vacsorára előbb se járt haza az apa, aznaptól aztán az ebédlőasztalnál is egyedül ült a leány. Az időközben naposodott, enyhedett. Ida csak ült a szobájában, s olvasgatta a könyveket. Vagy csak lógatta a fejét, s bámuldozott maga elé. Senki ismerőse, csak a néma leány. Az ebédjét, vacsoráját is azt szolgálta be. Ha templomba ment, az a lány kísérte. Ha bent nem volt dolga a lánynak, az ajtó előtt kötögetett, varrogatott. Ida hát csak üldögélt, mint valami rab. Lógatta a fejét. Könnyes szemmel bámultozott. Sápadozott. Könyökölt a szék karján, és olvasásra erőltette a figyelmét, de a könyv levele nem fordult, csak nézte, nézte olykor a könyvnek azt az egy lapját, s bele-belekezdett, de nem haladt a harmadik mondatig. Azokban a napokban sokat imádkozott. Reggelenként eljárt a templomba, s imádkozott egyre könnyesebb szemmel a Mária kép előtt. Napos időben meg az anyja sírjához járt ki. Ó, édesanyám, te egyetlen szív, aki szerettél. Miért nem hoztál magaddal ide le is magad mellé? Egy délben az apja megint ott ült az ebédlő asztalnál. Ismét vidám volt, és melegen szólt a leányának. Még mindig ez a klastromi pepita van rajtad. Hát miért nem rendelsz tavaszi ruhákat? Mondtam, hogy ne gondolj az árával, csak mondd, hogy ó, Péter úrnak a nevére könyveljék. Vagy ha neked szokatlan ez... Belenyúlt a kabátja belső zsebébe, és széles, fekete tárcát vont elő onnan. A tárcából százasok fitultak elé, s köztük ezres is. Kinyálazott egy ezrest. Nesze, egy, kettő. Nesze, adok hármat. Ezen akár hat ruhát is vehetsz. Ne zsugoriskodj, mint anyád! Ételszünetben aztán ismét megszólalt. Csak úgy mellékesen említem, hogy Bécsben van egy leánypanzió. Apácák alapították árva hajadonoknak, akik elég módosak arra, hogy a maguk költségén éljenek, de nincs olyan rokonuk, akinek a fedele alá húzódjanak. Köszönöm. Pillogott ide a tányérjába. Elég volt a klastromból. Nem erőltetlek. Van egy másik értesülésem, egy dragonyos ezredesnek az özvegye. 40 éves, magányos nő, előkelő családból való. Szereti a zenét és egyitúrákat. Beszél németül, franciául és olaszul. Magához venne, mert ő meg társalkodó nőt keres. Én ajánlottalak neki, csak levélben, mert személyesen nem ismerem. De mert hallottam, hogy úri nő és még nem vénasszony, hát csak úgy levélben írtam neki. Itt a válasza. Ida eleinte érdeklődéssel hallgatta a hírt, de aztán elkomolyodott. Mind a két ajánlatban azt látta, hogy az apja kifelé keresi neki a helyet, s mentül távolabb. Neki is kedvesebb volna már kívül az ajtón, de hogy ő akármiféle úriasszonynak is a keze mozdulatait lesse. Aztán hát az az asszonyság, ha még fiatalos kedvű, maga is férjet keres. A nők ösztönös tisztállátásával érezte, hogy megint csak pórázra kerülne. Nem érdekel, mondta röviden. Az apja vállat vont, hallgatott. Gondolkodó szemmel eddegélt. Hát csak használd el azt a pénzt kedvedre, mondta ebéd után, s bevonult az írószobájába.